frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A gyöngyösi grémium döntött az energia beszerzéséről. Az utóbbi években 5 bárkaformát idéző görögkatolikus bölcsőde épült Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Energetikai korszerűsítés a Városi Sportcsarnokban Karcagon. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. A gyöngyösi grémium és annak intézményei, valamint gazdasági társaságai döntöttek az energia beszerzéséről. A lefolytatott közbeszerzések és versenypiaci eljárások eredményeként az önkormányzat a jelenleginél 25-30%-kal alacsonyabb áron tudta megkötni villamosenergia és földgáz beszerzésére vonatkozó szerződéseit. Hisz György polgármestert hallják.
Indult 2022-ben, amikor gázáron 11-szeres, távföldi 20-szoros gázár emelkedés volt, közvilágításnál 11-szeres áram emelkedés volt. Ezt ugye a következő évben ilyen 30-40%-kal sikerült csökkenteni, és most ehhez képest is, a mostani árakhoz képest ilyen 25%-os csökkentés sikerült elérni a közbeszerzéssel. Ez jelentős, negyed részével kevesebb lesz az energiaköltségünk a következő évben. Ugye a gázév az októbertől októberig, a villamosáram pedig január 1-től január 1-ig. Hát ez sok 10 milliós megtakarítás jelent, de ugye most kicsit külön választottuk, mert az óvodákat és a sportfóliót külön fogjuk kezelni, vagy külön kell kezelni. Ott még az ár nem ismert, de ott is a tendencia, azt próbáltunk abba gondolkodni, hogy kimegyünk a szabad piacra. Mert azt látjuk, hogy például Budapest főváros önkormányzata nagyot nyert akkor, amikor mindenki be volt rezelve, hogy úristen, nem lesz energiám, áramom, stb. Ezért elfogadta a központi áramot, ami jött a 11-szeres. Ők meg szépen a világpiacról sokkal olcsóbban vásároltak gáz és áramot. Mi is ezzel kísérleteztünk, csak rengeteg munka van vele, és ott kell a szakértői házat, napi döntések, hetente, havonta figyelni kell a tőzsdét és úgy vásárolni. Ezt nem mertük felvállalni, mert ott azért benne van a nagy bukás is. Tehát jön egy olyan világpiaci helyzet, mondjuk egy arab konfliktus, akkor lehet, hogy meglöki az árakat, és az meg a költségvetésben nem tudtuk. Így meg van egy csökkenő tendencia, legalábbis 2022-höz képest most mind a két évben elég szépen megy vissza az áram és a gázár is. Tehát ott, ahol nagy energiafalók voltak, ott felszereltünk fűtésszabályozókat, szigeteltünk, fölépszigetelést, nyilázzárót cseréltünk, tehát magyarul mi is őszivattyút építettünk be a strandra. Ugyanakkor meg a végért épp most készül visszafizetni büntetésként, mert kevesebbet fogyasztott, amit lekötött. Ma kapott egy kedvező írt, talán egyharmadát elengedték. De mivel nem fogyasztott el, tessék kifizetni, el nem fogyasztott gázt is a tápfűtésnél. Úgyhogy ezek meg rossz hírek, tehát van jó is, meg rossz hír is.
Az utóbbi években 5 bárkaformát idéző görögkatolikus bölcsőde épült Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Legutóbb Vásárosnamény vitkán nyílt meg intézmény. Rakamazon és Nyíregyháza Oroson pedig még tart egy-egy épületnek a kivitelezése. A nyíregyházi egyházmegye célja, hogy segítse a kisgyermekes családokat a mindennapokban. A részletekről Lakatos Anikó intézményvezetőt hallják.
Jelenleg ugye 20-an vagyunk, de folyamatosan várjuk a jelentkezőket, ugye a kisgyerekeket, a környező településekről is, tehát nem csak a Vásárosnamény, Vitka, hanem ugye a Mátészalkát, tehát Fehérgyarmatig, tehát mindenkit, az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe lévőket. Jelenleg ugye 12 munkatársunk van, karbantartunk is, van egy lelkivezető atyánk, Tamás atya, ő a Vásárosnaményi görögkatolikus parókiának a vezetője. Ő szokott ugye kijönni hozzánk a gyerekekhez is, énekelni, mondókázni, zenélni velük, amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, úgyhogy tehát így a mindennapjaikat szeretjük ugye színesíteni.
Most pedig Szabó Tamás pasztorális helynököt hallják.
A megye számos pontján, mondhatjuk Fehérgyalmattól Rakamazig, szinte minden nagyobb városban igyekszünk jelen lenni az egyházmegyénkkel. Az a cél egyértelmű ezeknek a bölcsődiknek, hogy a fiatal családok mellett minél hamarabb ott állhassunk, és segíthessük az ő nevelési folyamatukat, hiszen mindannyian pontosan tudjuk, hogy talán az élet egyik legmeghatározóbb pontja az, amikor elindul egy család, amikor elindul egy új élet, és úgy gondoljuk, hogy az a többlet, amit az egyház hozzá tud adni ezekhez a kivitelezésekhez, ezek a szolgálatokhoz, az a lelki tartalom, az nagyban gazdagíthatja a jövő társadalom gondolkozását, életét, gazdagságát. Ezek teljesen új épületek, és olyan településen vagy település részeken, ahol erre igény volt, ezek felmérések előzték meg, hogy itt ezeken a településeken még nem megfelelő az ellátottság ezekben a kérdésekben, és ez ad egy bibliai motivumot is, hiszen egy bárka formát jelképezi. Úgy gondoljuk, hogy a bárka, amióta az emberiség létezik, főleg Noé történetéből is, mert mindig tudjuk, hogy a megbékélésnek a helye, a túlélésnek a helye, a jövőnek a helye, az mindig arról szól, hogy az Isten és az ember közötti kapcsolat folyamatosan fennmaradhat, és talán még inkább izgalmassá teszi azt, hogy egy olyan világban élünk, ahol mi magunk sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a holnap után, és milyen jó dolog, ha van egy biztos pont, van egy egyértelmű irányt adó és védelmet adó épület. Ezzel is gondoltuk, hogy jelképezzük a bölcsődék felé azt, hogy az egyházaknak jelenlegi küldetése világos és egyértelmű békét, biztonságot nyújtani a társadalom szinte minden tagjának, akinek erre igénye van.
Miskolcon is számos iskola kapcsolódott be a pénziránytű alapítvány munkájába. A most kiértékelt PISA felmérésből kiderült, hogy minden harmadik magyar diák kifejezetten magas pénzügyi műveltséggel rendelkezik. A felmérés szerint a hazai tanulók 81,7%-a a társadalmi szempontból elvárható vagy annál magasabb szintű pénzügyi ismereteket tudhat magáénak. A részletekről Bernát Julianna, a pénziránytű alapítvány oktatási igazgatója adott tájékoztatást.
Az oktatási hivatallal együttműködve annak a nemzetközi felmérésnek a magyar jelentését készítettük el, amely 2022-ben 20 országra terjedt ki, és a 15 éves tanulókat vizsgálta, méghozzá abból a szempontból, hogy milyen pénzügyi műveltséggel, milyen pénzügyi alapműveltséggel rendelkeznek. Ugye az OECD a PISA vizsgálatok keretében hagyományosan időnként méri a tanulóknak a matematikai és szövegértési képességeit, készségeit, ehhez pedig időnként kapcsolódik valamilyen egyéb terület. 2022-ben ez a pénzügyi műveltség terület volt, és mi magunk is nagy izgalommal és kíváncsisággal vártuk ennek az eredményét, hogy a gyakorlatilag 9 éve tartó pénzügyi nevelési építkező munka, amelyet mi nagy erőkkel segítünk az iskolákban és a tanároknál, diákoknál, vajon milyen eredménnyel fog majd vezetni ebben a vizsgálatban. A gyerekek kaptak egy olyan 60 perc alatt kitöltendő tesztet, amely 46 kérdést tartalmazott, különböző nyílt, illetve felelet választós feladatokkal. Nézte meg azt, hogy a pénzügyi fogalmakat mennyire ismerik, hogy gondolják azt, hogy egyes pénzügyi helyzetekben hogy kellene viselkedniük, tehát gyakorlatilag nagyon gyakorlatias, praktikus kérdéseket is kaptak a legkülönbözőbb pénzügyi területekről, mind a bankszámlákkal kapcsolatban például, mind akár mondjuk a hitelekkel kapcsolatban mennyire járatosak alapvető pénzügyi dokumentumokkal, vagy mondjuk az árak összehasonlításában mennyire járatosak, mennyire ügyesek, ilyen jellegű kérdéseket kellett kitölteniük a diákoknak. És emellett a tudást mérő vagy képességeket mérő teszt mellett kitöltöttek még egy háttér kérdőívet is, amely viszonylag hosszasan több mindenre kérdezett rá, azért, hogy az elemzéseknél majd megfelelő képet kaphassunk. Kérdezték egyrészt azt is, hogy otthon a családban például a szülőkkel mennyire téma a pénzügyekről való beszélgetés, milyen gyakran szoktak beszélgetni, vagy hogy például mennyire önállóak a saját pénzügyeiket illetően. Ez emellett rákérdezett még a kérdőív arra is, hogy az iskolában milyen gyakran, milyen módon találkoztak egyes pénzügyi fogalmakkal, feladatokkal, illetve vizsgálták azt is még a kérdőívben, hogy egyáltalán milyen az ő hozzáállásuk, viszonyulásuk a pénzügyekhez, milyen szokásaik vannak már így 15 évesen, illetve természetesen a demográfiai hátterüket is felmérték a tanulóknak. Alapvetően ugye 20 ország vett részt, ebből 14 OECD tagállamhoz tartozó országnak a diákjai ebben a mérésben, és a 492 pontos eredményen a magyar diákok eredményei meghaladták a 475 pontos átlagot, illetve megfelel tulajdonképpen az eredmény az OECD országok átlagának. Nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy milyen a pénzügyi tudatossága, milyenek a pénzügyi ismeretei és hozzáállása a diákoknak. Tehát, hogy az elemzés nagyon sok területet vizsgált, és bizony nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy hogy teljesítenek a diákok. Befolyásolja ugye nem csak az országnak az általános helyzete, sőt nagyon nagy mértékben inkább egyéb tényezők azok, amelyek befolyással vannak az eredményekre az elemzés eredményei szerint. Így, ahogy például említettem, az is nagyon fontos, hogy a családban mennyire kerül elő a téma, hogy az iskola mennyire képes kompenzálni azokat a különbségeket, amit pont az okoz, hogy nem biztos, hogy a szülők egyformán tudják felkészíteni a pénzügyi kérdésekre, az életpénzügyi döntéseire a diákokat, illetve az is fontos tényező például, hogy itt a diákoknál nagyon fontos 15 évesen a kortársaknak a hatása, tehát hogy ez egy újdonság volt például az idei mérésben a PISA részéről, hogy azt is vizsgálta, hogy mondjuk a barátoknak a befolyása az hogyan jelenik meg a döntésekben, és illetve az eredményekben, a teljesítményben, és bizony ki is derült, hogy például azok, akik sokkal jobban hallgatnak a barátaikra, mondjuk abban, hogy mit vásároljanak meg, vagy mit nem, őnekik valamivel gyengébb is lett például a teljesítményük. Tehát, hogy ez egy nagyon sok tényezős történet, és nem csak demográfiai, gazdasági kérdéseken múlik, hanem nagyon sok összetevőn, ezt tárja fel az a bizonyos jelentés, amely elkészült most.
Energetikailag korszerűsítik a városi sportcsarnokot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Karcagon, közölte a projekt kommunikációjáért felelős Kft. Közleményében a távirat irodával. A tervek szerint évvégén befejeződő beruházásra csak nem 250 millió forintnyi támogatást nyert el a karcagi önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán, tájékoztattak. A projekt célja a karcagi önkormányzat havi kiadásainak csökkentése, illetve a hatékony és fenntartható energiafelhasználás. Az önkormányzat által fenntartott intézmények jelentős terhet jelentenek a költségvetésre, különösen a téli időszakban. Az épületek elavult infrastruktúrája és hiányos szigetelése miatt magas hőveszteség tapasztalható, írták. A Kálvin utcai beruházás során kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a fűtést, légtechnikai rendszert építenek ki. Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz idő várható, legfeljebb néhol lehet napközben kevés gomoly felhő az égen. Nagy részt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Új munkacsoport létesült a Városgondozás Eger Kft.-nél a játszóterek tisztítására, karbantartására. Egyre több őz van az utakon, fokozott óvatosságra intik az autósokat. Ezek mai műsorunk főbb témái. Vadvirágos réteket alakított ki, új munkacsoportot hozott létre a játszóterek tisztítására, karbantartására, és nemrégiben 100 darab öntözőzsákot is kihelyeztek a facsemetékhez a Városgondozás Eger Kft. Munkatársai. Mindezek részleteiről Eged István Renátó ügyvezető igazgató számolt be rádiunknak.
A Városgondozás Eger Kft. Tavasszal felélesztette azt a kezdeményezést, hogy vadvirágos rétek legyenek a városban. Három ilyen rétek létesítettünk tavasszal, és az utóbbi hetekben örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon szépen fejlődtek. A Bervai út mellett, a Bervai út és a Hársfa utca között egy nagyobb területen rengeteg vadvirág nőtt ki, de az Olasz utca sarkán lévő vadvirágos rét is szépen fejlődött, illetve a Szépasszony völgyben is létesítettünk egy ilyen rétet. A helyszínen látható, hogy felforgó rovarok, méhek ott vannak a virágokon. Pont ez volt a vadvirágos réteknek a célja, hogy a rovaroknak és az élővilágnak táplálékul szolgáljanak. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres kezdeményezés. Ezt az ősszel szeretnénk majd folytatni, tehát további vadvirágos réteket fogunk létesíteni.
Hogyan fogadják ezt az emberek? Mivel másabb ez a terület, hogy vadvirágos, kevesebbet vágják, gondolom itt a növényzetet?
Így van, igen. Az adott helyszínen ki van jelölve karóval, illetve egy eltúró táblával is jelezzük, hogy ez nem véletlenül lett ott meghagyva nagyobbra a fű. Igen, itt hagyni kell a természetes vegetációnak az önálló fejlődését, tehát nem szabad gyakran használni itt, vagy vágni a füvet. Néha ezt is meg kell tenni, de jóval ritkábban a körülötte lévő sima füves területen, és itt az elültetett, elszórt vadvirág magokból szép virágok fejlődtek ki. Az Olasz utca sarkán például tipacs is megtalálható, úgyhogy gyakorlatilag ez egy színes foltja az egyébként egy síkú, sima zöld területnek.
És hát folytatódtak a munkák, ami a játszótereket is érintette.
Így van. Júliusban állítottunk fel egy új csoportot a játszótereknek a karbantartására, illetve a fenntartására, tisztítására. Tehát a városban kb. 70 darab játszótér van, aminek a fenntartását a Városgondozás Eger Kft. Végzi, és erre állítottunk fel most egy külön csapatot, aminek az az előnye, hogy ők csak ezzel foglalkoznak, csak a játszóterekkel, így ennek köszönhetően sokkal gyorsabban eljutnak a mindegyik játszótérre, tehát gyakorlatilag 3 hét alatt az összes játszótér körbe tudunk érni a városban, felnyújtó Lajosvárosig. Azt jelenti, hogy legkésőbb 3 hetente mindig megjelenünk a mindegyik játszótéren, ilyenkor ugye fűnyírás munkát végzünk, illetve az elhagyott hulladékot ott összegyűjtjük, ősszel pedig a lehullott faleveleket is így sokkal gyorsabban tudjuk összegyűjteni, és itt is tájékoztató táblával jelezzük az adott munkavégzést, ott fel is van tüntetve az elérhetőségünk, úgyhogy ha bárkinek, aki a játszótérre látogat, van észrevétele a játszótér állapotával kapcsolatban, akkor azt örömmel várjuk. Itt viszont szeretném hangsúlyozni, hogy a játszótéri elemeknek a karbantartása, felújítása az nem a mi hatáskörünk, tehát azzal az önkormányzatnak a városüzemeltetési irodáját kell keresni.
Milyen egyéb tevékenységet folytattak még?
Múlt héten helyeztük ki 100 darab öntözőzsákot, ez az önkormányzatnak egy idei új beszerzése, egy innováció gyakorlatilag ez az országban, ebben a szakmában utóbbi években terjedt el az öntözőzsákok használata, és Eger is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Tehát az önkormányzat által beszerzett 100 darab öntözőzsákot mi kihelyeztük azokra a fiatal facsemetékre, amik az utóbbi 1-2-3 évben lettek elültetve. Ugye egy facsemete ültetése után az utógondozása az egy kritikus fontosságú feladat, tehát az ültetéssel nincs vége a munkának. Fontos az, hogy néhány évig víz utánpótlással támogassuk a fiatal fákat, hogy kellően megerősödjenek, és csak utána tudnak ugye olyan gyökeret ereszteni, hogy utána már a talajvízből fel tudják szívni azt a vízmennyiséget, amire szükségük van. Addig viszont locsolni kell őket, és erre egy hatékony megoldás ez az öntöző zsák, ami órákon keresztül lassan csepegteti ki a vizet, közvetlenül a fának a törzséhez, tehát jó helyre gyűjt a víz, nem nincsen akkora veszteség belőle, mint egy hagyományos locsolásnál, illetve időben is ez így sokkal hatékonyabb. Hetente feltöltjük mind a 100 darab öntözőzsákot, és akkor utána hagyjuk, hogy ezek órákon keresztül szépen lassan kicsepegjenek a fák törzséhez.
Megkezdődött az őzek párzási időszaka, ami azt jelenti, hogy a megszokottnál jóval többet találkozhatunk velük az utakon, mivel sokkal aktívabbak és kevésbé óvatosak. Ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek és lassabban haladjanak. A részletekről Kovács Istvánt, az Országos Vadászkamara Heves vármegyei területi szervezetének titkárát, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Őz a hazánk leggyakoribb nagyvadja, és az őzeknek július közepén kezdődik a párzási időszaka, amit vadásznyelven üzekedésnek hívunk. Ebben az időszakban egy fokozott idegállapotban, lehet ezt mondani, kerülnek az állatok, ugye ivarzanak, elkezdik az ivarzást a suták, ezt követően ugye a bakok felkeresik az ivarzó sutákat, és hát elkezdődik egy párzási rituálé, ami az őzeknél abból áll, vagy legalábbis egy jelentős része, hogy a bak kergeti, űzi a sutát, ugye ebből is származik a szaknyelvi elnevezés, vagy üzekedés. És hát ebben az időszakban nagyon gyakran előfordul az, hogy külvilágra kevésbé odafigyelő őz suta és őz bak átszalad az úttesten, úgyhogy itt az autóvezetőknek ebben az időszakban egy fokozott odafigyeléssel kell lenni.
Itt engedjem meg egy kérdést, mert ugye hát nyilván egyébként is kint vannak a vadjelző táblák az utakon, különösen itt a Mátra térségében, hiszen erdő közelében vagyunk, de ez nyilván nem az őzekre vonatkozik, hanem az autósokra, és ezek szerint mindenféle megváltozott útvonalon bárhol felbukkanhatnak őzek, úgyhogy itt az autósoknak egy csomagot adjunk már, hogy egyrészt a közlekedésben hogyan figyeljenek oda, másrészt arról is beszéljünk, hogy mit tehetnek, ha mégis elkerülhetetlen az ütközés, mi van olyankor, hogy kell erre fölkészülni, mik azok a szabályok, amelyekre tényleg most fokozottan.
Az egyik lényeges szempont, hogy ugye a vadveszélyjelző táblák általában azokat a helyeket jelzik, ahol fokozott vadveszélyre számíthatunk, ugye ez az üzekedés ezeket felülírja. Mivel az őz a leggyakoribb vadfajunk, mindenhol előfordul, és ilyenkor az üzekedéssel járó kergetőzés, az bárhol előfordulhat a közútjainkon, ez az egyik. Tehát nem csak a vadveszélyjelző tábláknál kell erre számítani. A másik, hogy nem csak a megszokott napszakban fordul ez elő, tehát nagyjából este, reggel, éjszaka találkozhatunk az utakon ugye vaddal leggyakrabban. Ugye ebben az időszakban ez nappalra is vonatkozik. Tehát akár fényes nappal délben 11 órakor is az üzekedő őzek elénk szaladhatnak. Mit tehet az autós, hogy fokozott figyelem kell közlekedni, főleg azokon a területeken, ahol nem belátható az útnak a széle. Ha belátható az útszél, egy tarló mellett megyünk el, ott azért látjuk a periférikus látásunkból, hogy van egy mozgás, az vélhetően az út felé jön, akkor fel tudunk rá készülni, de nagyon sok esetben nem tudunk erre felkészülni, mert fedett terep van az út mellett, akár Alföldön mondjuk egy napraforgó tábla, erdős területeken, meg mondjuk egy erdős részcserri sor, és ezért ezeken a szakaszokon haladjunk, ha lehet egy kicsit lassabban, és ha mégis elénk kerül az őz, az állat, és nem tudjuk elkerülni az ütközést, akkor pedig egy nagyon erőteljes vészfékezéssel kell próbáljuk a ütközés hatását csökkenteni, és hát általában azt szoktuk mondani, óvaintünk mindenkit attól, hogy elrántsa a kormányt, mert azzal sokkal nagyobb galibát tudunk okozni.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Isten naggyá változtatja a kicsit, amit adni tudunk, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. A Szent Atya július 28-án a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyala imádságot. A vasárnapi Szent Mise evangéliuma alapján a kenyérszaporítás csodájához kapcsolódó gesztusokról elmélkedett. Fel kell ajánlanunk azt, amink van. hálát kell adnunk érte, és szét kell osztanunk másoknak. Minden nap fel kell ismernünk Istennek a kicsit nagyjá változtató csodáit, fogalmazott Ferenc pápa, kiemelte. Ma a liturgia evangéliuma a kenyerek és halak csodájáról szól. Egy csodáról, vagyis jelről, melynek főszereplői három olyan cselekedetet hajtanak végre, amelyet Jézus megismétel majd az utolsó vacsorán. Melyek ezek a cselekedetek, ezek a gesztusok? Felajánlás, hálaadás, osztozás. Az első cselekedet, felajánlás. Az evangélium egy fiúról beszél, akinek 5 kenyere és 2 hala van. Ez az a gesztus, amellyel felismerjük, hogy van valami értékünk, amit adhatunk, és kimondjuk az igenünket még akkor is, ha az, amink van, túl kevés ahhoz képest, amire szükség van. Az első gesztus a felajánlás, a második a hálaadás, emelte ki Ferenc pápa, hozzátette, vagyis az, hogy alázatosan, de egyben örömmel azt mondjuk az Úrnak. Minden, amim van, a te ajándékod, Uram, és hálám kifejezéseként csak azt tudom visszaadni, amit előbb te adtál nekem, fiaddal, Jézus Krisztussal együtt, hozzátéve, amit tudok. Mindannyian hozzátehetünk valamit. Feltehetjük magunknak a kérdést, én mit tudok adni az Úrnak? Mi az a kicsi, amit adni tudok? A szegény szeretet. Azt mondani, Uram, szeretlek. Mi szegények, a mi szeretetünk olyan kicsi. De az Úrnak adhatjuk, az Úr pedig elfogadja. Ferenc pápa hozzátette, felajánlás, hálaadás, s a harmadik gesztus az osztozás. A misében ez az áldozás, amikor együtt az oltárhoz megyünk, hogy Krisztus testét és vérét magunkhoz vegyük. Mindenki adományának gyümölcsét, mindenki adományát táplálékká alakította át, mindenki számára az Úr. Gyönyörű mozzanat ez, az áldozás, amely arra tanít bennünket, hogy a szeretet minden gesztusát kegyelmi ajándékként éljük meg, mind adományozóként, mind befogadóként. Testvéreim, tegyük fel magunknak a kérdést, valóban hiszem-e, hogy Isten kegyelméből van valami egyedi dolog, amit testvéreimnek adhatok, vagy névtelennek érzem magam egynek a sok közül? Főszereplője vagyok-e egy felajánlandó értéknek? Hálás vagyok-e az Úrnak azokért az ajándékokért, amelyekkel folyamatosan kinyilvánítja szeretetét irántam? A másokkal való osztozást a találkozás és kölcsönös gazdagodás alkalmaként élem-e meg? Szűz Mária segítsen bennünket, hogy hittel éljünk meg minden eukarisztikus ünneplést, és minden nap felismerjük és ízleljük Isten kegyelmének csodáit. Fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. Csak nem 1000 magyar cserkész gyűlt össze a világ több kontinenséről a külföldi Magyar Cserkész Szövetség jubileumi nagy táborán, amely augusztus 4-éig tart New York államban. A Sík Sándor Cserkész Parkban július 25-én kezdődött eseményre az Egyesült Államok mellett Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsiából, valamint Európából és azon belül a Kárpát-medencéből érkeztek cserkészek, akik 10 nap alatt külön csoportokban foglalkozásokon vesznek részt. A jubileumi nagytáborokat hagyományosan 5 évente rendezi meg a külföldi Magyar Cserkész Szövetség. Az idei tábor ugyanakkor a 2020-ra tervezett esemény pótlása, amit akkor a koronavírus járvány miatt halasztottak el, és most sikerült megszervezni. Pignicki Eszti, a 2024-es tábor parancsnoka a távirat irodának elmondta. A tábort a külföldi Magyar Cserkész Szövetség szervezi, részben az anyagi hátteret is biztosítja, amihez hozzájárulnak a tábordíjak és a diaszpóra tagjaitól érkező támogatások. Hozzátette, azok a résztvevők, akik repülővel másik kontinensről érkeznek, nem fizetnek tábordíjat. A parancsnok arról is beszámolt, hogy a 2024-es tábor alaptémája az országalapítás, ami arra utal, hogy a résztvevők a magyar nemzetet építik akkor is, ha a világ különböző részeiből érkeznek, és megélik azt az országot, amit Szent István alapított. Az úgynevezett jubi táborokat 1956 óta tartják a világban működő magyar cserkész csapatok részvételével. A külföldi Magyar Cserkész Szövetség világszerte működtet a tulajdonában álló cserkészházakat és cserkészparkokat, így az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ausztráliában is több helyen, valamint Európán belül Németországban. Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda Árpádházi Szent Kinga tagóvodája Szerencsen. Az intézmény nagyon jól felszerelt lesz, mert nem csak a minimális tárgyi feltételeket biztosítja a fenntartó, azaz az EGRI főegyházmegye, amelyek a működési engedély kiadásához szükségesek, hanem ennél jóval magasabb színvonalat garantálnak majd a gyermekek mindennapi fejlesztéséhez. Az intézmény a katolikus nevelésen kívül fontosnak tartja majd, hogy a gyermekekkel megismertessék a körülöttük lévő természetet és az olvasás megszerettetését is célul tűzték ki. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum vezetője adott tájékoztatást.
Ez az intézmény a szakmai programjáról, illetve a jelenlegi helyzetéről a kivitelezés szempontjából most adott tájékoztatást általunk első alkalommal az érdeklődő szülőknek. Nyilvánvaló, hogy óvodai szándéknyilatkozatot már körülbelül decembertől kitölthettek azok a szülők, akiket érdekel a katolikus óvoda. Jelen pillanatban több mint 70 szándéknyilatkozatunk van, és úgy gondoltuk, hogy elérkezett annak az ideje, hogy tájékoztatást nyújtsunk a szülőknek a szakmai programunkról. 4 csoportos óvodánk épül, ami 100 kisgyermek befogadására alkalmas. Mellette még a EGRI főegyházmegye érseke által megbízott leendő óvodavezető tartotta ezt a tájékoztatót, Tarnóczi Erzsébet, aki több évtizedes óvónői tapasztalattal rendelkezik, illetve vezető óvónőként is tevékenykedett. Közösen szedtük össze azokat a gondolatokat, amely a szülőket, az érdeklődő szülőket meggyőzi, illetve azokat a szülőket megerősíti, akik már minket választottak. Igyekeztünk őket tájékoztatni a jelenlegi helyzetről. Az épületnek a műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi engedély beszerzése, illetve a szakhatóságoknak a helyszínre érkezése az a közelgő napokban várható, illetve utána még a működési engedély beszerzése az a feladat, ami előttünk áll. Itt a legóasztaltól kezdve az interaktív tábláig, a sószobától kezdve a szerepjátékok széles tárházáig, a futóbiciklitől kezdve a rollerig, és még sorolhatnék nagyon sokat. Több játszóvár, több egyensúlyozó készlet az udvaron, célba dobó táblától kezdve, babaház, és nagyon sok minden. Miután úgy gondolom a működési engedélyt már megkapjuk, időben nem kötelező, hogy ez utána legyen, de úgy gondolom az őszi időszakban célszerű az udvart növényekkel beültetni. Gyönyörű szép lesz, hiszen körülbelül 7-800 növény az, ami díszíteni fogja az udvarunkat és a gyerekeknek a környezettudatosságra nevelését még inkább biztosítani. Szakmai munka szempontjából tájékoztattuk a szülőket arról, hogy milyen szakembergárda az, aki rendelkezésükre áll, és ha már a legfontosabb kincsüket ránk bízzák, akkor mi ezeknek a gyerekeknek, hogy tudjuk a fejlesztését maximálisan biztosítani. Ehhez nem csak az óvónők és a dajkák állnak rendelkezésünkre, hanem lehetőségünk van pedagógiai asszisztens alkalmazására, illetve itt a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, illetve a gimnáziumban is olyan szakemberek segítsége áll rendelkezésünkre, akik között több gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus szakember is tudja segíteni azt, hogy a gyerekeket szűrjük, megfigyeljük, megtaláljuk azt, amire szükségük van, és nyilván a fő cél az az, hogy eljuttassuk őket oda, hogy minél felkészültebben érkezhessenek az iskolába, és minél több kompetenciájukat fejlesszük ahhoz, hogy az akadályokat könnyen tudják venni.
Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szabadon elköteleződni. a hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az Egri Érseki Papnevelő Intézet Eger Foglár út 6 szám. Ideje augusztus 12-én hétfőn este 18 órától augusztus 15-én csütörtökön délig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com címen. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án, tehát a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál Ecséden. A program 16 órakor kezdődik az zarándokok fogadásával. 16 óra 20 perckor Mária köszöntő énekek hangzanak el. 17 órakor érseki szentmise és körmenet kezdődik, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Yes, I'm
Régió sportja. A férfi futszal NB2-ben is lezárult a nevezési határidő. Szeretné megvédeni bajnoki címét, illetőleg a nemzetközi kupában is előre szeretne lépni a következő szezonban a DVTK Hunterm női kosárlabda csapata. Idén sem marad rangos kerékpárverseny nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Tiszavasváriban rendezett strandkézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A férfi futszal NB2-ben is lezárult a nevezési határidő, így kiderült, hogy mely klubok indulnak a 2024-25-ös szezonban. A 20 együttes közül egy kivételével mindenki élt a nevezési jogával, így biztosan teljes lesz a mezőny. Az egyetlen alakulat, amely nem lesz az indulók között, az a Haladás második csapata, ők erre a szezonra nem neveztek. Borsodabói Zemplén vármegyét két együttes képviseli majd. Az évek óta itt szereplő Meavc Miskolc, valamint az osztályozót sikeresen megvívó Parasznya Ese. Szeretné megvédeni bajnoki címét, illetőleg a nemzetközi kupában előre szeretne lépni a következő szezonban a DVTK Hunterm női kosárlabda csapata. Ezzel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a napokban. Szabó Tamást, a DVTK Hunterm ügyvezető igazgatóját hallják.
Ünnepi alkalom, mert ez az első eset, hogy bajnok csapat vezetőjeként adhatok, tartatunk most sajtótájékoztatót. Ez nyilván egy szép pillanat a klubnak az életébe. Úgy gondolom, hogy azzal, hogy megnyertük a bajnoki címet, és több évtizedes álmát váltottuk valóra a szurkolóinknak, ez egy kötelezettséget is ránk lótt, ami azt jelenti, hogy legalább ezt a szintet tartanunk kell, sőt, hogyha őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor szeretnénk még jobbak lenni. Ennek az első lépése nyilván az kellett, hogy legyen, hogy a csapatot, a sikercsapatot együtt tudjuk tartani, ami nagyon nagy részben sikerült is, ezért nagy köszönettel tartozunk a tulajdonosunknak és a szponzorainknak, akik lehetővé tették, hogy azt a nem kevés anyagi áldozatot, amit az igényért meg tudjuk hozni. De szerencsére ez nem csak pénzügyi kérdés volt, mert olyan légkört sikerült kialakítanunk itt Diósgyőrben, olyan infrastruktúrális háttérrel rendelkezésre, egészségügyi háttérre, vagy akár mondhatnám ugye a Péter által vezényelt szakmai munkát, hogy egy olyan közeg állt itt elő Diósgyőrben, ami miatt azért egyszerűbb megtartani a játékosokat, mint az korábban volt. Nyilván az előrelépéshez szükséges volt, hogy új játékosokat is igazoljunk, kicsit bővítsük a keretet. Hogy a nemzetközi szinten, ha az előző évhez hasonlóan fogunk teljesíteni, az is egy óriási bravúr lesz, és abszolút elégedettek leszünk bele. Ugye most az új cél a Final Six, tehát az első hatba jutás lehet. Ezt mindenféleképpen be fogjuk próbálni. A magyar bajnokságot természetesen címvédőként újra csak azt lehet kitűzni, hogy aranyérmet szerezzünk, és ugye a magyar kupában is tavaly egy szalmaszálon elcsúsztunk, vagyis egy banálhéjon elcsúsztunk ott a végén, hát remélem, hogy idén akár ezt is sikerül behúzni, de nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen a holt szezonban nagyon erős csapatok alakulnak ki, vagy még fognak is kialakulni, mert ugye még nem mindenhol tudjuk a kereteket, tehát egy nagyon komoly összehangolt munkára, jó csapat szellemre lesz szükség az, hogy meg tudjuk ismételni a tavalyi eredményeket, úgyhogy, de én azzal már elégedettem.
Most pedig a csapat új igazolását, Miklós Melindát hallják.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek a DVTK csarnokban, illetve hogy a sajtótájékoztatóra is el tudtam jönni. Nagyon várom a szezont, ami előttünk áll, és az lesz mindenképpen az én tervem is, hogy a legtöbbet segítsek a csapatnak, és ott, ahol tudok, hogy hasonló sikereket érjünk el, és mindenképpen még jobbakat is szeretnék, hogy meglegyen a bajnoki aranyérem is újra, meglegyen a megőrzése, illetve erről a szintről is csak feljebb szeretnénk lépni a nemzetközi szinteken is. Arról is beszéltünk Petivel, hogy mindenképpen ugye mezőnyposzton irányító, egyes, kettes, hogyha szükség van, akkor hármas is, de ott szeretnék segíteni, ahol tudok, és a mentalitásomat, illetve a játékstílusomat szeretném ugyanúgy belehozni ebbe a csapatba is, hogy tényleg a végsőkig küzdünk, és tényleg a legjobban szeretném egyénileg is kihozni magamból ebben a szezonban, illetve azt, hogy az lesz az elsőleges célom is, hogy a csapatnak mindenben tudjak segíteni, ahol szükség lesz rá. Igazából ott szeretnék teljesíteni, ahol ugye lehetőség is van rá, ezért is nagyon örültem, amikor a Miskolc megkeresett, mert nagyon szimpatikus volt, ahogy játszanak és az elképzelésük. Persze azért van különbség Szekszárdhoz képest, meg ugye Zsajko Gyokics játékstílusához is egy kicsit, de szerintem mindenkinek ki kell próbálnia valami újat, és bízom benne, hogy hely tudok benne állni.
Végül a csapat vezetőedzőjét, Völgyi Pétert hallják.
Gyorsan zajlottak az események a bajnoki cím megszerzése után. Igazából a játékosainkkal több hónappal bajnokság záróta előtt elkezdtük a tárgyalásokat a lehetséges hosszabbításról. Azt gondolom, hogy a legnagyobb értékünk az az a közeg volt, amit a szezon során sikerült kialakítani a szurkolóink, illetve a játékosaink körében. És ahogy minden évben arra törekszünk, hogy a meglévő értékeinket megtartsuk, így ebben a szezonban is az volt a feladatunk, hogy a jó játékosainkat, akik jól szerepeltek és alázattal tették a dolgokat, és ezt az egész csapatra el tudom mondani, meg tudjuk hosszabbítani a szerződését. Biztos, hogy sokkal kiegyenlítettebb, keményebb szezonra van kilátás, nézve az ellenfeleinket, erősödnek a riválisok, úgyhogy egy nagyon kemény szezonra számítok. Az Euroliga lebonyolítása is változik egy kicsit, nagyon észnék kell enni itt rögtön a csoportkörnek az elején, hiszen egy-két hiba egy esetleges kiesést is jelenthet. Úgyhogy a terv az volt, hogy egy összeszakott csapattal vágjunk neki a következő szezonnak, és azokon a posztokon, ahol szükség van, ott próbáljunk erősíteni. A csapatnak a 90%-a mondhatom így megmaradt, és a Melinda mellett két olyan játékos van, aki becsatlakozik a felnőtt csapat keretéhez. Továbbra is problémát okoz, vagy okozott, és ezen próbáltunk változtatni, hogy az Euroliga terhelés, a magyar bajnoki terhelés, az U23-as bajnokságnak a terhelése, ahol a fiatal játékosaink pallérozódnak, minél sikeresebb el tudjuk osztani, és minden olyan perc, amit a fiatal játékosaink az Euroliga miatt utazással töltöttek, kiestek az iskolai tanulmányaikból, illetve nem tudtak edzeni ezekbe az időszakokba, és ha belegondolunk, akkor ez a 3-4 napos túrákkal ez több mint egy hónapot kitesz egy szezonban. Ezen próbáltunk változtatni, és ennek megfelelően 10-15 játékossal fogunk nekivágni a bajnokságnak, akiknek elsősorban az a feladata, hogy az Euroligában is és a magyar bajnokságban is a hátukon vigyék a csapatot, hozzák a mérkőzéseket.
Idén sem marad rangos kerékpárverseny nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Augusztus 14-én és 15-én rendezik meg az ifjúsági világkupát. Solymosi Jánost, a nyíregyházi kerékpárese elnökét hallják.
Szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKSZ, illetve a Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője, de az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és az a japán világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe. Gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után. Én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. Augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben, a Berekben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és ugye a tavalyi módosított útvonalra kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek. Nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségi kapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos. Így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak egy Paris-Roubaix juniorral vetekszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébernek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalba például azért nem változtatunk, mert a tavaly évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sohasem kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
Tiszavasváriban rendezett strand kézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Sarca Márkus Gizella versenyigazgatót hallják.
3 hete volt az utánpótlás tornánk Nyíregyházán, és most szerettünk volna egy új helyszínre is hozni felnőtt tornát. Tiszavasvári strandfürd egyébként nagyon alkalmas, hiszen hatalmas területen akár 3-4 pálya is kialakításra kerülhet, úgyhogy a jövőben elgondolkozunk mindenképp az országos fordulóba vagy kvalifikációs tornába bekapcsolódni. Szerencsére szép számú a mezőny, 13 csapat nevezett. Szabolcs megyén kívül Hajdú, Borsod, Heves és még Pest környékéről is jöttek játékosok, úgyhogy nagyon színes a mezőny. 5. éve már, hogy rendezzük, és mindig van rá igény. Ahogy közeledünk a terem kézilabda végéhez, már jönnek a telefonok. Ugye szerveztek strand kézilabdát, ugye lesz egy kis nyár köszöntő, illetve terem kézilabda búcsúztató, mert itt mindig összegyűl a kézilabdás családok, jó hangulat van, zene szól egész nap, és tényleg nagyon jó mérkőzések vannak, és ez egy teljesen más közeg, mint a terem kézilabda.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Questo cielo in fiamme ric- nunca desei mai, come scena su un attore. Per amore hai mai fatto niente, solo per amore hai sfidato il vento, un rato mai diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro a questa mania che resta solo.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.